John Stott a Hegyi Beszéd című könyvéből olvasok fel. Magyar nyelven kiadta a Harmat kiadó 1993-ban. Fordította dr. Orbán Krisztina. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért. Máté 5:10-12. Első pillantásra különösnek tűnhet, hogy Jézus minden átmenet nélkül áttér a béketeremtésről az üldöztetésre. A megbékélés művéről az ellenséges indulatok megtapasztalására. De bármilyen keményen küzdünk azért, hogy békében éljünk másokkal, mindig akadnak olyanok, akik nem akarnak békében élni velünk. A békeszerzés útján nem koronázza minden lépésünket siker. Mindig lesznek olyanok, akik szembeszegülnek velünk, akik becsmérelnek és gyaláznak. Ez pedig nem a mi emberi gyengességünk és gyarlóságunk miatt van így, hanem ő miatta és az igazságért. Mert irtózatos számukra az az igazság, amire mi keresztjének éhezünk és szomjazunk. És mert elvetik Krisztust, akit mi híven követünk. A két egymással szemben álló értékrend kibékíthetetlensége nyilvánul meg az üldözésben. Mit vár el Jézus tanítványaitól az üldöztetés idején? A 12. vers ad választ kérdésünkre. Örüljetek és újongjatok! Ne akarjunk hitetlenek módjára bosszút állni! Ne duzzogjunk gyermetegen! Ne nyalogassuk sebeinket, mint a kutyák önsajnálatunkban! Ne vágjunk jó képet hozzá, mint a sztoikusok, de még kevésbé keltsük azt a látszatot, hogy mazokista módon még élvezzük is azt. Mit tegyünk hát? Örüljünk, amennyire csak keresztjének örülhetnek, valósággal újongjunk. Lukács 6:23. Hogy miért?
Részint azért, mert Jézus megígérte, hogy jutalmunk bőséges lesz a mennyekben. 12. vers. Noha mindent elveszíthetünk itt a földön, mégis majd örökségünk lesz a mennyben, mégpedig nem érdemeink miatt, hanem azért, mert kegyelemből ingyen részesültünk a jutalom ígéretében. Részint pedig azért, mert az üldözés, a nyílt színvallás, az igazi hiteles kereszténység kísérő bélyege. Mert így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. 12. vers. Amikor üldöznek minket, a proféták dicső örökségébe lépünk. De leginkább azért örvendezzünk, mert, mint ő mondotta, ő érte, hozzá és az igazsághoz való hűségünk miatt szenvedünk. Az apostolok bizonyára jól ismerték ennek igazságát, mert miután a Sanhedrin megverette és megfenyegette őket, örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. Apcsel 5:41. Tudták azt, amit nekünk sem szabad elfelejtenünk, hogy ebben a harcban a sebek és ütések az érdemrendek. Ki kell azonban emelnünk, hogy bár az üldözéssel kapcsolatos boldogmondás hasonló a többihez, a benne levő formai kettősség miatt, mégis egy dologban különbözik tőlük. Jézus, amint az előző 7 boldogmondást is, többes szám harmadik személyben kezdi. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, 10. vers. Majd többes szám második szemében folytatva megismétli, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, 11. vers. Mivel a boldogmondásokban Jézus azt fogalmazta meg, hogy milyenek legyenek követői, ezért a megvetettség és a kitaszítottság, a rágalmazás és az üldözés annyira jellemző tanítványaira, mint a tiszta szívűség és az irgalmasság. Minden kereszténynek béketeremtőnek kell lennie, és fel kell készülnie arra, hogy ez ellenállást válthat ki másokból. Akik az igazságra éheznek, megszenvednek vádódásukért. Jézushoz hasonlóan Péter és Pál apostol is többször beszélt erről, például János 15:18-25, 1. Péter 4:13-14, Apcsel 14:22, és 2. Timóteus 3:12. Így van ez minden korban. Nem azon kell csodálkoznunk, ha megerősödik a keresztény ellenesség, hanem azon, ha csökken. Nem szabad elfelednünk az intést, amellyel Lukács evangéliumában Jézus bezárja beszédét. Jaj nektek, amikor jót mond rólatok minden ember! Lukács 6:26. Az igazaknak épp úgy osztályrészül jut az üldözés, mint a hamis prófétáknak az általános népszerűség. Ebben a században, vagyis a 20. században kevesen értették meg annyira a szenvedés elkerülhetetlenségét, mint Dietrich Bonhoeffer. Sem a börtön, sem az elrettentő kínzások, sem családja fenyegetettsége, még a halál sem tudta megingatni abban, hogy keresztény indítatásból szembene szálljon a nácizmussal. 1945-ben, mindössze néhány nappal a koncentrációs tábor felszabadítása előtt, Flossenburgban Heinrich Himmler közvetlen parancsára kivégezték. Beteljesedett rajta, amit mindig is hitt és tanított. A szenvedés az igazi tanítványság jele. A tanítvány nem lehet nagyobb mesterénél. Krisztus követése passzió passzivát, azaz szükségszerű szenvedést jelent. Ezért sorolta Luther is a szenvedést az igazi egyház jellemzői közé. Az ágostai hitvallásra írott egyik memorandumban az egyház úgy szerepel, mint azok gyülekezete, akiket üldöznek, és akik vértanú halált szenvednek az evangéliumért. A tanítványság a szenvedő Krisztushoz való hűséget jelenti, és semmi különös nincs abban, hogy a keresztényeket Uruk olykor a szenvedésre hívja el. Ezt, mint kegyelmének jelét, örömmel kell fogadnunk. Ezek a gondolatok Bonhoeffertől valók. A boldogmondások szemléletes képet festenek Krisztus tanítványairól. Látjuk őket, amint Isten előtt térdre hullva elismerik lelki szegénységüket és siránkoznak felette. Ezért szelidek és gyöngédek mindenkihez. A becsületesség arra kötelezi őket, hogy ugyanolyannak látszódjanak az emberek előtt, mint amilyenek Isten színe előtt. Mivel éheznek és szomjaznak az igazságra, nem törődnek bele bűnös voltukba, és arra törekednek, hogy növekedjenek jóságban és kegyelemben. Majd a világban az emberek között látjuk őket. Istennel való kapcsolatuk nem távolítja el őket a társadalomból. Nem szigetelik el magukat a világ fájdalmától, éppen ellenkezőleg. Az élet sűrűjébe vetik magukat, és irgalmasak azokkal, akiket a harag és a bűn sújt. Átlátszóan tiszták minden megnyilvánulásukban, és mint béketeremtők mások épülésére szolgálnak. Ennek ellenére buzgalmukat hála helyett többnyire ellenségeskedés fogadja. Gyalázzák, bántalmazzák és üldözik őket, mert igazságban járnak és közösséget vállalnak Krisztussal. Ilyenek tehát a boldogok, kedvesek Isten előtt és emberileg is kiteljesednek. Jézus értékrendje és mércéi szöges ellentétben állnak a világ által elfogadottakkal. A világ nem a szegényt, hanem a gazdag ember tartja áldottnak, anyagi és lelki vonatkozásban egyaránt. A világ nem a bűneit mélységesen megbánó és elsírató, hanem a gondtalan és sikeres embert tartja boldognak. Nem a szelideket és alázatosakat, hanem az erőseket és a pimaszokat. Nem az éhezőket, hanem a jólakottakat. Azokat, akik a maguk dolgával törődnek, nem pedig azokat, akik még mások terheit is magukra vállalják, és jó cselekedetekkel, irgalmassággal és béketeremtéssel töltik drága idejüket. Azokat nevezik a világban boldogoknak, akik számára a cél szentesíti az eszközt, nem pedig a tiszta szívűeket, akik hajlandók feladni becsületességüket. A magabiztosakat és a népszerűeket tartják boldogoknak, akiknek minden könnyen megy, nem pedig az üldözés szenvedőket. Valószínűleg senki sem gyűlölte annyira a hegyi beszéd látságát, idézőjelben, mint Friedrich Nietzsche. Noha apja és nagyapja luteránus lelkipásztor volt, ő már diákévei alatt megtagadta a kereszténységet. Az Antikrisztus című könyve, melynek címét önilletrajzi jellegű írásában az Ecce Homo-ban önmagára vonatkoztatta, a legélesebb keresztény ellenes vitaírata, melyet 1888-ban egy évvel megőrülése előtt írt. Ebben található megfogalmazása szerint, idézem, jó mindaz, ami a hatalom érzését és akarását kiváltja, maga az emberben rejlő hatalom, és rossz mindaz, ami a gyengeségből származik. Idézet vége. Egy másik idézet. Mi az, ami minden bűnnél károsabb? Tevékeny vonzalom a beteges felépítésű és gyenge kereszténység iránt, idézet vége. A kereszténységet a szánalom vallásának tartja a hatalom vallása helyett. Mivel szerinte, idézem, beteges modern világunkban a keresztény könyörület a legnagyobb betegség, idézet vége. Megveti a keresztény istenképet, azt az istent, aki olyan, mondja, mint egy pók, aki lélek, és aki a betegek istene. És szerint ebből a felfogásból száműzték mindazt, ami benne erős, bátor, uralkodó jellegű és büszke volt. Egy másik idézett tőle. Az egész új szövetségben mindössze egyetlen egy tiszteletre méltó személy található, Poncius Pilátus, a római helytartó. Megveti Jézust, a megfeszített Istent, amint mondja, és vele együtt a kereszténységet, az emberiség legnagyobb csapását, amint mondja. Haragjának oka nyilvánvaló. Jézus tanítása kisgyermeket tartja ideálnak, és ez éles ellentétben áll Nietzsche eszményképével, az Übermenscher. Ezért Nietzsche teljesen elvetette a jézusi értékrendet. Idézem, én elítélem a kereszténységet, így mondja. A keresztény egyház romlottsága nem hagyott érintetlenül semmit, és minden értéket értéktelenné tett, idézet vége. Könyvét e szavakkal fejezi be. Itt az ideje, hogy mindent átértékeljünk. Jézus azonban nem fogja a követelmény szintjét Nietzsche és követői elképzeléséhez igazítani, vagy ahhoz, aki közülünk történetesen öntudatlanul befogadna részeket Nietzsche hatalom filozófiájából. Jézus a boldogmondásokban alapvető kihívást intéz a nem keresztény világ szemléletmódja ellen, és tanítványaitól az ő merőben más értékrendjét kívánja meg. Amint ezt Tillich is leszögezi, idézet. Mindenkinek, aki Jézussal kapcsolatba kerül, át kell formálnia értékrendszerét. Ez az, amit Bonhoeffer, aki történetesen ugyanolyan luteránus nevelésben részesült, mint Nietzsche, a keresztény élet rendkívüliségének nevezett. Minden boldogmondással, mondja, szélesedik a szakadék a tömeg és a tanítványok között, és egyre erőteljesebben hangzik a felszólítás, hogy váljunk ki a tömegből, idézet vége. Ez a sírókról szóló boldogmondásban a legszembetűnőbb. Jézus, mondja Bonhoeffer, ez alatt azt érti, hogy ne legyünk azonos hullámhosszon a világgal, ne alkalmazkodjunk követelményeihez. Mi inkább sirassuk a világot bűnösségéért, sorsáért és végzetéért. Mi alatt a világ ünnepel, mi félreállunk. S mi alatt a világ fennen hirdeti, a rózsabimbót most letépd, mi sírunk. Látjuk, hogy már minden hiába valóság a hajón van, és a hajó süllyedni kezd. A világ a fejlődésről, a hatalomról és a jövőről álmodik, miközben a tanítványok a végről, az utolsó ítéletről, az eljövendő királyságról elmélkednek. Ezekbe a magaslatokba a világ nem tud felemelkedni. Éppen ezért a tanítványok a világ számkivetettjei, betolakodók, felforgatók. Nem csoda, ha elutasítja őket. Eddig az idézet Bonhoeffertől. A bibliai hit alapja tehát az emberi értékrend átértékelése. Az írás istenének útjai gyökeresen különböznek az ember útjaitól. Mert Isten fölmagasztalja az alázatost, és megalázza a kevét. Az elsőket utolsóvá, az utolsókat pedig elsővé teszi. Úrként bánik a szolgával, a gazdagot azonban üres kézzel küldi el, és a szelideket teszi meg örököseinek. A világ kultúrája és Krisztus ellenkultúrája kibékíthetetlen ellentétben állnak egymással. Jézus azokat magasztalja fel, akiken a világ szánakozik, és azokat nevezi boldogoknak, akiket a világ kitaszított.